Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én közös napon ünnepeltük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek úr minden szentek főünnepén szentmisét mutatott be, és imádkozott az elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. A főpásztor szentbeszédében kiemelte, minden szentek ünnepéhez és halottak napjához különféle szokások kapcsolódnak, amelyekkel elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Sírjaikat virágokkal díszítjük, gyertyát gyújtunk, mely halottainknak Krisztus feltámadásának örömhírét hirdeti, és bennünket is megerősít a feltámadás hitében. Az érsek úr hozzátette, ha a feltámadás hite nem erősítene bennünket, akkor szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél, akkor életünk állandó kesergés lenne elhunyt szeretteink miatt. Ezzel a tudattal és hittel gyújtsunk gyertyát halottaink sírjánál, tartsuk életben magunkban a reményt, hogy halálunk után Istennél találkozunk velük. Ha ez a hitünk elhalványulna vagy kialudna, akkor keresztény vallásunk csupán szokások, üres parancsok, előírások gyűjteményévé válna, nem pedig az evangélium örömhírének befogadása, Jézus Krisztus követése és az ő tanításának átültetése lenne mindennapi életünkbe. Fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette. Ennek az örömnek a legtömörebb összefoglalása az az evangélium, amelyet az imént hallottunk, a 8 boldogság evangéliuma. Minden szentek ünnepe, tehát azoknak az ünnepe, akiknek sikerült életük minden napjaiba átültetni és megélni ezeket a boldogságokat. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat, közölte a karitatív szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a Spanyolország mediterrán partvidékét sújtó villámárvizek súlyos károkat okoztak, miután az ország keleti és délkeleti részén 24 óra alatt több havi csapadék mennyiség esett le. Valencia tartományban az ítéletidő a hatóságok szerint 200-nál is több halálos áldozatot követelt, és számos embert eltűntként tartanak nyilván, emlékeztettek. Kiemelték, az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajba jutottakkal és az őket a helyszínen emberfeletti küzdelemben segítőkkel, és gyűjtést indít az ítéletidő által érintett közösségek támogatására. A segélyszervezet felhívja adományozóit, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak a szolidaritási akcióhoz, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással Spanyolország megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjaival, áll a közleményben. További 10 000 rendfenntartót vezényelnek Valencia tartományba, hogy részt vegyenek az özönvízszerű esőzések következtében kialakult, eddig 214 emberéletet követelő áradások utáni segítő munkában. Jelentette be a spanyol miniszterelnök a kormány krízisbizottságának ülését követően Madridban. Az állami fegyveres erők egységeinek legnagyobb bevetéséről beszélünk, amely valaha megtörtént hazánkban a béke idején. Fogalmazott a miniszterelnök, mint mondta, az elmúlt két napban 2500 katona érkezett a kedden bekövetkezett természeti katasztrófa helyszínére, akiket újabb 5000 követ a hétvégén. Szintén 5000 emberét irányítja át a rendőrség és a csendőrség, megduplázva ezzel a már ott lévő egységeik számát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy mozgósítják az összes szükséges erőforrást azért, hogy a segítség mindenhová eljuthasson. Még mindig vannak olyan területek, amelyeket nem értek el, tette hozzá. Végül az időjárásról. Nyugaton, délnyugaton és a Duna-Tisza közén csak lassan csökken a felhőzet. Másutt derült vagy fátyol felhős idő várható. Elvétve gyenge eső sem kizárt. Az északi a szelet élénk, főleg a keleti megyékben időnként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 5 fok között várható, de a szélvédett derült tájakon gyenge fagy is lehet, míg a tartósan felhős részeken 6-7 fok körül maradhat a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 7 és 13 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Második Rákóczi Ferenc az 1703 és 1711 között zajló szabadságharc során háromszor is megfordult Ecséden. A helyiek tiszteletük jeléül 2023-ban szobrot állítottak a településen, és minden évben ünnepség keretében emlékeznek a fejedelemre. Az idei ünnepséget október 12-én a helyi római katolikus templomban tartották, ahol Tóth Vilmos nyugalmazott középiskolai tanár a látogatások emlékét elevenítette fel.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a helyen, ahol összeér az ég és a föld. Ebben az épületben, ami nem csak kövekből épült, hanem a lelkekből épült, mint minden katedrális, és amely lelkekből épül fel, az maradandó. Van egy olyan mondás, hogy az a nép, vagy az a közösség, amely hagyja, hogy kiharangozzák a múltjából, egyúttal elveszti a jövőjét is. A lényeg, a múlt, a gyökerek megtartása, amely egyfajta önazonásság tudat, vagy identitás tudatot jelent. Enélkül az ember nem élhet, és itt kapaszkodók vannak, amit kerestünk kell, elődeinkben, a történelmi hőseinkben, akiknek a vére időnként, mint búvó patak kerül a felszínre, és lehetővé teszi azt, hogy az újabban felnőtt nemzedékek is, akik valójában tiszta vízben, forrásvízben születnek, és nem pocsajába, azok őrizzék a múltat, és ne hagyják, hogy kiharangozzák a múltjából. Miben van az erő, a tartás? Mert egy embernek kell, hogy legyen tartása bármilyen körülmények között. Sajnos ebből egyre kevesebb van, mert a lét választása mindig megelőzi az esetek nagyon-nagyon szerint kivételével a lélek választását. Hogy is van erről a nagy katolikus költő? Kárdonyi Géza az Egri csillagokba Dobó István imájában. A következőt mondja. Itt nem a kövekben van az erő, amely megvédi ezt a maradék keresztény közösséget, hanem a várvédők lelkében. És ezekből a lelkekből lehet katedrálist építeni, olyan katedrálist, amely minden problémát, minden nehézséget, minden időt túlél. Ehhez pedig az szükséges, hogy a közösség tagjai mindig egymással jó viszonyt építsenek. Ahogy erről van Sütő András, az erdélyi író, hajoljunk közelebb egymáshoz. Egy közösség lényegét és erejét nem abban lehet mérni, hogy hány négyzetméter járdát épített, hány négyzetméter utat terített le, vagy éppen hány négyzetméter hőszigetelést végzett. Ettől sokkal több van. Egy közösség lelkileg jelent igazi közösséget, ahol az emberi kapcsolatok olyanok, amelyek elvárhatók. Akire most emlékezünk, az a magyar történelem talán legszeretetre méltóbb képviselője. Igaz a hősünk, akire büszkék lehetünk, mi magyarok nagyon gazdagok vagyunk, mert nagyon nehéz válogatni. Ennek a népnek a Jóisten előtt kitüntetett szerepe volt, és talán ezt is Pió atya azt mondta, hogy nem is tudunk róla, hogy milyen a szerepet szánt nekünk még a harmadik évezetben a Jóisten. De ezek közül is kiemelkedő második Rákóczi Ferenc. Csak néhány dolgot, mert az ecsédi eseményeket úgy lehet beágyazni, ha tudjuk, hogy milyen nagy történelmi dolgok történtek a 18. század elején, 1703-tól 1711-ig. Ez a család egy nagyon kiemelkedő család a magyar történelemben. Ott dől el minden, ki mit lát, úgy él. A szülői ház az valójában olyan, mint egy iránytű, amely mutatja a jó irányt a felnövekvő gyermekek számára, ahol nevelhetnek tisztességre, becsületre, a közösség szeretetére, és kihangsúlyozhatják, hogy az összetartozás, a becsület, a lélek az elsődleges, és egyszer elmúlik minden, és majd utána az ember elnyeri a végső jutalmát. 300 éves történelme van a családnak, bár már az Árpád bejövetelével ott találjuk őket. 4 fejedelmet adtak, erdélyi fejedelmet a magyar történelemnek. Édesapja erdélyi fejedelem volt, első Rákóczi Ferenc, akinek a fia a nevét viselte, vitte tovább, második Rákóczi Ferenc néven. Apai nagyapja, második Rákóczi György erdélyi fejedelem volt, aki Európai Szövetségben mindent megpróbált azért, hogy Erdélyből kiindulva, nehéz körülmények között egyesítse újra a történelmi Magyarországot. Apai dédnagyapja, első Rákóczi György, szintén hősies küzdelemben, ott van az 30 éves háborúba, amely 1618-tól 1648-ig tartott, és mindent megpróbált, hogy a népének visszanyerje a szabadságát. Mert igazi államférfiak voltak, akik tudták, hogy mi a kötelességük, mégpedig azt, hogy a népükért, a közösségükért mindent megtenni, még akkor is, ha esetleg nincs remény. De a becsület fontosabb mindentől. Anyai ág is hasonló. Édesanyja Zrínyi Ilona munkács védője. Ott találjuk anyai nagypapáját, Zrínyi Pétert, aki egy veselényi felkelés után gyakorlatilag életét adja a magyar szabadságért, kivégzik majd a bécsújhelyi börtönbe. Volt tehát muníció, akár az egyik, akár a másik oldalon. Ezek után már érthető, hogy második Rákóczi Ferenc hozott otthonról valamit. És ahogy mondtam, ugye ki mit lát, úgy él. Nagyon nehéz körülmények között volt a fiatal kora. 3,5 hónapos volt, amikor meghalt az édesapja. Akkor jutott félárvaságra. 12 éves korában látja, hőszeretett édesanyját, akinek második Rákóczi Ferenc a szemefénye volt. A kisfiú és az édesanya rajongásig szerették egymást, emberek voltak, nem is akármilyen emberek, kicsit bele tudjuk élni magunkat a helyzetébe. Még azt sem engedték meg neki, hogy Bécsbe legalább elköszönhessen az édesanyjától. Soha nem találkoztak már itt, a földéletben, csak az örök életben. Nagyon szuper tehetséges képességű volt, Neuhausba, jezsuita gimnáziumba tanul, természetismeretet, kiváló matematikus, fizikus, kémikus, földrajzos, történész, hadtudományokkal foglalkozik. Ezt követően az akkori híres Károly Egyetemre kerül, amely Közép-Kelet-Európába a legelső egyetem, megelőzve a krakkóit, és nagyon közel van az oxfordi és a cambridge-i egyetemek alapítási éveihez. Ez egy rendkívül tehetséges fiatalember ott is kiemelkedik az évfolyam társai közül. Kiemelnék két dolgot, amit kapott a talentumok között, a tehetséget. A másik pedig az emberség, a szív, a lélek egysége. Azt követően megkapja a birtokot, lesz neki összességében 1.300.000 holt földje. Nem kevés terület. Fiatal emberként 18 éves korába köt házasságot, nem is akárhol, a kölni dómba, amely a világ egyik legszebb temploma. Felesége ugyanis odavaló, és aki összeadja őket, az nem más, mint Köln püspöke, aki a feleségének a nagybátyja. Ebből a házasságból 3 gyermek születik, és utána, amikor hazakerül felnőtt fejjel, megkapja a birtokot, az örökséget. Akkor találkozik Gróf Bercsényi Miklóssal. Gróf Bercsényi Miklós hamar észreveszi, hogy a német köntös alatt magyar szív dobog. A vér nem válik vízé, mindannyian jövünk valahonnan, és hozunk valamit. És a kevesek, akik számára a nem a lét az elsődleges, hanem a másik elbetűvől kezdődő, és úgy hívják, hogy lélek, kicsit hosszabb a léttől, az már tudja, hogy hol a helye, és mit kell felvállalnia. Felvállalja a küzdelmet egy olyan ember, akinek mondtam, 1.300.000 volt földje van, felesége, 3 gyönyörű fia. Halandó ember végig gondolja, hogy te ebben a helyzetben mit választottál volna? Hagytad volna az 1.300.000 volt földedet? A 3 gyönyörű fiadot? A szép feleségedet? És földön futót leszel helyette? Mindent feladsz? Nem. Millióból csak egy választ tesz. De amíg van ilyen, aki választ ilyet, hogy odaadja mindenét a nemzetért, addig egy népnek van jövője. Amelyiknek itt nincsenek hősei, nincsenek mártírjai, annak nincsen jövője. Az idő véges kategória, most ebbe a sorba illeszthető be, a szabadságharc folyamatába ennek a gyönyörű szép mátrai falunak a történetéből az a rész, amely aranybetűkkel került felírásra a legfontosabb oldalon. Kevés olyan település van Magyarországon, amelyik ilyen jelentős szerepet játszott a Rákóczi szabadságharcba, mint Ecsék. A település Heves megye, Heves vármegye legnagyobb települései közé tartozott. Egy kutató szerint 71 dolgozó felnőtt férfi volt, ennyi feleség hozzá, 4,5 számú gyermekkel számoltak, és voltak még idős szülők is, édesanyák, édesapák, tehát a lakosság száma nagyjából 1000 fő lehetett, vagy egy kevéssel 1000 fő fölött. Ekkor még a nagyobb településeknek is a lakossága mindössze 2000 lehetett, mondjuk mint 60-nak. Egység meg 1000 fölött volt ebben az időszakban. Az első pillanattól tudták az itt élő emberek, nyugodtan mondhatjuk, a mi őseink, meg azoknak az őse is, akik most nem ülnek itt a templomban, hogy hol a helyük. Ebben nagyon nagy szerepe volt az úgynevezett kuruc barátoknak, akit úgy hívnak, hogy ferences barátok vagy szerzetesek. Nekik az a szerepük, az volt a szerepük már a reformáció megjelenésével, hogy a mátráját megmentsék a protestánsoktól, és nekik köszönhető, hogy ezek a települések megmaradtak római katolikus kereszténynek. Három alkalommal járt ecsége, amely dokumentálva van. Történelmi források révén, autentikus források, korabeli források. Kik számítanak a Rákóczi szabadságharcban? Természetesen a vezérlőfejedelem második Rákóczi Ferenc, legjobb barátja, aki végig kísérte őt Rodostóba is, bár 10 év idősebb volt, 10 évvel előbb meghalt, ő meghalt Gróbercsényi Miklós 1725-ben, Rákóczi pedig 1735. Április 8-án, és ez is valami különleges, április 8-a gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teremtővel egybeesett ez a tragikus esemény. Ez egy véletlen, vagy nem tudjuk, hogy van-e véletlen. Hívő emberek nem hisznek véletlenben, csak a sorserűségben, az elrendelésben hisznek. Nagypéntek napja volt. Nagypénteken adta át életét a teremtőjének április 8-án 1735-ben. Harmadik a hadsereg fővezére, Károly Sándor. Még van egy negyedik vak Bottyán, ahogy nevezték, Bottyán János. Ő eleve nem lehetett itt, mert a dunántúli küzdelembe vett részt. De a négyből 3 itt volt, nyoma volt. Második Rákóczi Ferenc 2 alkalommal is megszállt itt, minden napos Isten tiszteleten résztvevő ember volt, és valószínűleg feltételezhető, hogy itt megszállt akkor ennek a templomnak az elődjében, amely ettől kisebb méretű volt, abban részt is vett az Isten tiszteleten. Erről talán József atya 2 elődje tudna nekünk valamit mondani. Bognár András plébános úr, aki akkor ennek a településnek volt a plébánosa, és Jászberényi Pál, a másik plébános. Ők voltak ecsédnek a plébánosai 1703 és 1711 között. Aztán még 1705-ben járt itt először, mégpedig az északi hadjárat Rozsnyó felé indult, a bányavárosokból volt a tét. Novemberben érkezik, november 11-éről 12-re, eteligére Viradóra napot tölt itt. Itt várja be az úgynevezett segélycsapatait. A következő 1708 a Trencsényi ütközet, amely sok mindent eldöntött. Június 15-én van itt nyáron, itt gyülekeznek ecséden, itt várja be Eger felül a segélycsapatokat, meg a Jásság felül, akik Atkár érintésével jönnek át, itt az Öreghegyen keresztül a mostani régi két temető között. A harmadik 1710-ben van, majd amikor a Romhányi csata, amely gyakorlatilag mindent eldönt, bár cserben hagyták, és ez a három alkalom az, amely kiemelkedik, és nagyon nagy örömmel maradtak meg írott emlékek Bercsényi Miklóstól, és maradtak meg Károlyi Sándortól is, ahol emlegetik, hogy milyen csodálatos emberek laknak ezen a településen. Bercsényi Miklósnak van egy tulajdonképp pátense. Ez olyan egy nyilvános levél, amit kibocsátónak és azonnal érvénybe lép, mikor kiadatték. Ugyanilyen van Károlyi Sándornak is, 1710. október 22-i keltezéssel. Amikor azt kéri a Heves vármegyei vezetéstől, hogy az ecsédiek számára Stornóza szüntesse meg az úgynevezett háziadót, amit a megyének fizetett minden települést, mert az itt élő emberek annyit adtak már a szabadságért, emberbe, így fogalmaz, vérbe és anyagiakba, hogy példát ritkítja. Bennünket ez büszkeséggel tölthet el természetesen. Még egy percet kérnék. Mégpedig azt, hogy szóljak még valakiről. Egy másik emberről, aki magyar ember volt, gyakorló római katolikus keresztény, a béke híve, aki Rákóczival végig tárgyalt, végül megkötötte a szatmári békét, Gróf Pálffy János, akinek a nevét utca viselt ecsetéden. A Töldi köztől gyakorlatilag a templom közig tartó utca neve volt Gróf Pálffy János utca, aki nem másnak, mint annak a püspöknek, akinek ezt a templomot köszönhetjük, Gróf Eszterházy Károlynak volt az anyai nagyapja. Ugyanis Pálffy Jánosnak az egyik lányát úgy hívták, hogy Pálffy Szidónia. És ő szülte azt a csodálatos egri püspököt, aki amikor itt misét tartott a kanonika vizitáció során, és teli volt a templom, de kétszer annyian álltak kint a templom előtt, az előző templomba, és akkor Faltner plébános úrral megbeszédést tartottak a parókián, kérte, hogy javítsák meg, azt mondja, hogy plébános úr nem. Ahol ilyen igazhitű emberek élnek, és ennyien vágynak hétről hétre találkozni a Jóistennel, azok megérdemelnek egy új, nagy templomot. Egy Eszterházy Károly egri püspöknek, aki egyetemet akart, de nem tudta elérni, ezért nem University lett, csak Líceum lett az a neve, egri Líceum, na most már egyetem a neve. Végül is feltehető személyes indítatása volt a nagypapa révén, aki megfordult ecséden, természetesen, Pálffy János, és az édesanyja révén, családi hagyományok alapján igencsak nagyra becsült az ecsédieket. Záró gondolatként annyit második Rákóczi Ferenctől, ez volt neki a hitvallása. Politikai végrendelete? Azt mondja, hogy nem akartam én semmit. Nem akartam koronát, nem akartam fejedelemséget, csak egyet szerettem volna, hogy népemnek szabadságot hozzon el a Jóisten.
Tóth Vilmos nyugalmazott középiskolai tanárt hallották. Thank you. Folytatjuk műsorunkat, melyben felidézzük az Ecséden október 12-én megtartott Rákóczi megemlékezést. Faragó László, a Gyöngyösi Rákóczi Szövetség tagja a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
A Rákóczi Szövetség nevében köszöntöm Önöket. Örülök, hogy ilyen szép eseményen részt vehetek. Különösen annak, hogy méltóképpen emlékezünk a vezérlő fejedelemre. Tudjuk és hallottuk itt az előbb is, hogy a Rákóczi fejedelem többször is járt ezen a vidéken és itt a településen. Mégis hosszú ideig feledésbe merült. Pedig fontos események történtek ezen a helyen, a harmadik itteni találkozójáról, eseményről így ír az akkori krónika. 1710. január havában megkezdte az előnyomulást, és kemény téli időben, január 18-án Heves vármegyében Ecséden egyesült Károlyi hadtestével és gyalogságával, onnan 20-án átvonult Kállóra, ahol 21-én, mielőtt tovább vonult volna, buzdító beszédet intézett hadaihoz. Ecséd a világ közepe, ahogyan Tóth Vilmos tanárról valamelyik korábbi előadásában mondott egyszer. Ha ténylegesen, vagy földrajzilag nem is a világ közepe, de az biztos, hogy a település az északi hadi út része volt, amely a felvidékre vezetett. Ezért fontos, és köszönet azoknak a lokálpatriótáknak, hagyományőrző szervezeteknek, személyeknek, akik ennek az emlékműnek elkészítésében, megszervezésében, támogatásában részt vettek, részt vállaltak. Több száz Rákóczi szobor emléktábra jelzi a világban a fejedelem nagyságát. A Nagy Magyarországon kívül, Lengyelországban, Törökországban és még Franciaországban is találunk fejedelemre emlékező helyeket, emléktáblákat, szobrokat. Éjés Gábor a Rákóczi Szabadságharc emlékművei című könyvében 610 emlékmű eredetével foglalkozik, és így ír a fejedelemről. Hazánk szentje, szabadság vezére. Könyvében többek között ezt írja. Kisvárda melletti pap település állami elemi iskolájában azt a feladatot kapták a gyerekek, írják le dolgozatban, hogyan csinálnák meg Rákóczi Ferenc szobrát. Én úgy gondolom, hogy a szobor szép ezüstkőből volna, írt az egyik. Rákóczi szobrát szép fényes aranyból csinálnám. Szép díszesen, és úgy csillogna, mint a csillag az égen. Minden arany volna, hogy aki arra menne, megbámulná, írta a másik. Egy harmadik szerint gyémántkőből raknám fel, és 10 méter magasra. Aztán gyönyörű fehér lóra ülne Rákóczi Ferenc. Két kardot tennék a két kezébe, mert az a két keze verte ki az osztrák katonákat az országból. Külön öröm lehet mindjárt számára, hogy a fiatal gyerekek körében is így él a fejedelem dicső nagysága, mert Rákóczi Ferenc és a szabadságharc él, élni fog, amíg magyar ember létezik a földön. A vezérlő fejedelem jelmondata az Istennel a hazáért és a szabadságért, valamint személyes példája mindnyájunknak erőt és tartást ad nemzetünk megmaradásáért és fejlődéséért vívott mindennapi küzdelmünkben. Mert a szabadságharc még mindig folyik. A nagyságos fejedelem eszmély és harcai pedig arra köteleznek bennünket, hogy őrizzük emlékét és örökségét, ahogy a Ipoly Arnold fogalmaz. Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti, és az veszteség az egész emberiségnek.
Csontos Péter, a Szentlaposi Szűzanyakápolna Alapítvány alapító tagja, az esemény koordinátora arról az összefogásról beszélt, mely révén méltó módon emlékezhetnek meg második Rákóczi Ferencről a településem.
Mindenkit nagy szeretettel köszöntöm itt az idei második Rákóczi Ferenc megemlékezésen, és hagyd mondjam meg, hogy nagy-nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat a vendégeket, régi és új arcokat, akiket tavaly is, vagy épp azelőtt láthattunk itt a templomban, itt a megemlékezéseken. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy eljöttek ismét, hogy emlékezni II. Rákóczi Ferencre és generálisaira, valamint mindazokra az ecsédi őseinkre, akik kiálltak a szabadságharc idején, és támogatták a nagyságos fejedelmet. Jó azt mondani, hogy megemlékezésen vagyunk itt, jó azt mondani, hogy ismét van egy emléktábla, van egy emlékhely, ahol a koszorunkat elhelyezhetjük nagybecsülésünk jeléül, illetőleg hát mondhatjuk azt, hogy végre méltóképpen meg tudunk emlékezni mindazokról az őseinkről, akik vérüket, sőt, javaikat, illetőleg nagyobb segítséget nyújtottak. Nem csak a szabadságharc idején, hanem az azt követő felépítésében az országban, vagy épp a településnek. A településnek nagy jelentősége volt az, hogy kiállhattak a szabadságért, kiállhattak azért, hogy önmaguk lehessenek, és segíthessék azt, hogy újraépíthessék az országot, a közösséget, és hitükben is megélhették mindezt. Úgy látom, hogy a mai világban még inkább nagyobb szükség van arra, hogy kiálljunk identitásunk mellett, méghozzá ez a szuverén, a hazafias, és hát mondhatjuk azt, hogy a keresztény értékek mentén. Szükség van, mert egy olyan világban élünk, ahol fiataljaink sokszor nem is emlékeznek arra, hogy ki és hogyan voltak azok az ősök, hogyan tettek, hogyan álltak ki mindazokért harcban, vagy éppen más körülmények között, a diplomácia más útvonalán, azért, hogy országunkat továbbra is átadhassák a fiatalságnak. Éppen ezért szükségesek ezek a megemlékezések, és nagy öröm számomra, hogy a tavalyi évben a Rákóczi Szövetségnek és Turi Török Tibor művész úrnak köszönhetően felajánlásra került ugye az a szobor, amit majd a közfogúzás alkalmával ismét megtekinthetünk, és régi pompájában láthatjuk. Ugyanis egy emlékhelyé válhat mindazok számára, akik megkívánnak emlékezni generációnkról, illetve nagyságos fejedelmeinkről. Köszönöm mindazoknak, akik itt vannak, és köszönöm azokat a támogatásokat, segítségeket, amivel ez szebbé és még inkább magasztosabbá válhat.
Hallgassátok meg, magyarim, amit beszélek. Tanácsoljátok, vitézim, mit évő legyek. Jön a német, túlful pusztít, rabul kerget minden téged. Jaj, már mit tégyek? Felségednek, meg se is vesse. Aranyait, ezüstjeit rútba veresse. Rakassa föl, vitesse. Hordassa el, és menjen el, merre szemmel lát. hazámból, már ki kell menni. Mortságimért, hibáimért engedjetek ti. Itt hagylak már, Pataki vár, nem látlak már, Munkácsi vár. Isten magyarság, csak ezt kiáltom. Édes hazám, mire jutál, csak azt sajnálom. Német lesz már a vezéret, de te néked az nem véred. Jaj, ki ne
Az Ecséden október 12-én megtartott Rákóczi megemlékezés után műsorunk folytatásában Rubovszky Rita, a Ciszterci iskolai főhatóság vezetője a gyermekvédelem kihívásairól beszél.
A magyar gyerekek több mint 70%-a válik az órák alatt internetes bántalmazás áldozatává. Mi az a szürke zóna, amely a látványos szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás mögött a normális gondoskodásban részesülő gyermekeket is eljuttatja gyermekvédelmi helyzetbe. Ez egy nagyon izgalmas új kérdése a gyermekvédelemnek. Annak idején 1901-ben, nagyon büszkék lehetünk rá, Szél Kálmán hozza az egyik legerősebb gyermekvédelmi törvényt Európában, az a gyermekvédelmi törvény, valóban az árva gyerekek gondoskodásáról szól, gyermekmenhelyek felállításáról. Aztán 1997-ben meghozzák a másik nagy gyermekvédelmi törvényt, amely valójában a Szél Kálmán féle törvénynek a folytatása. Kettő között a szocializmusban azt látjuk, hogy a közösségi gondoskodás, a kommunista szemléletű állami gondoskodás van mindenek felett. Ebben a gondoskodásban azonban a gyermek nem alanyává válik a gyermekvédelemnek, hanem tárgyává. Azt hiszem, hogy a katolikus egyház ma mindennel, amit csinál, tehát az egyházmegyei bejelentő portáloktól, a zéró tolerancián keresztül, a Sapiencia képzéséig, a Gregorián Egyetemmel együtt, ugye a Gregorián Egyetemnek van egy antropológiai intézete, Hans Zollnerrel együtt, aki Európában ennek a legnagyobb szakembere. A katolikus egyház egyszerre dolgozza ki nagyon professzionálisan ezt az eljárásrendet, de úgy, hogy az emberi méltóság és a prevenció szemüvegén keresztül nyúl hozzá az esetekhez, és pontosan ugyanolyan fontosnak tartja a gyógyítást és az utánkövetést, mint a prevenciót. 3 évvel ezelőtt Nagy-Britanniában létrehoztak egy új posztot, a magányügyi miniszteri biztosságot. Ezt pontosan létre lehetne hozni Magyarországon is, a kiskamaszok és a kamaszok körében. Amíg 2015-ben egy nagy 143 országot fölölelő kutatás szerint a magányosok, illetve a nagy magányosok aránya az európai fejlett országokban körülbelül 19-20%, addig a 2023-as Gallup kutatások szerint ez 55%-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a gyerek egyrészt egyedül ül otthon egy eszközzel, másrészt prédájává válik az internetes bűnözésnek, az internetes dagadozóknak. Harmadrészt egy selfie kultúrába szocializálódik bele, amelyben az én képe és a selfie én kép összemosódik. Ez azt jelenti, hogy egy idő után fél önmaga kulturálódni vagy szocializálódni bárhol, hiszen soha nem fog tudni megfelelni a másikkal szemben annak a képnek, amelyet a selfie én kép a polcra helyezett. Ez nagyon súlyosan magányosodáshoz, pótszerekhez, és egyre függőbb internetes chat kultúrához vezet. Ez egyre tolódik ki a fiatalabb generáció felé, és ebből nagyon sok minden következik. És hogyha most tényleg nem beszélünk a kiberbűnözésről, vagy nem beszélünk a pornográf tartalmakról, vagy egészen egyszerűen az a kulturális modellváltás, hogy rávegyük a szülőket arra, hogy ne posztoljanak ki a Facebookra a gyerekeikről képet, mert a dark web tele van azokkal a Facebook képekkel, amelyeket a szülők cukin posztolnak a kertbe, meg a strandon. A gyerekeket rávegyük arra, 9-10 éves kislányokat, hogy ne pózoljanak a zárt ajtó mögött, amikor nincs otthon a szülő, kirúzsozva magukat, mert maffia hálózatok tömkelege foglalkozik azzal, hogy ezeket a képeket nézi. Úgy gondolom, hogy az az edukáció, vagy az a kulturális modellváltás, amelyet azok a képzések szorgalmaznak, amelyek a gyermekvédelemmel, az emberi méltóság stratégiájával függnek össze, amelyet a Katolikus Pedagógiai Intézet és a különböző szerzetes rendek folyamatosan és egyfajtában megpróbálnak bevinni az iskolába, az nem egy eljárásrend központú logika, tehát nem egy szabályozás központú logika, hanem egy olyan kultúraváltás központú logika, amelynek a közepén egyrészt a gyermek, mint az Isten által teremtett lény áll, másrészt meg az a mondat, hogy magam kököttessék a nyakába, aki a legkisebbeket is megoltánkoztatja. Mindig elfelejtjük, hogy az oktatás iszonyatosan nehéz uszály. Évtizedek, amíg egy modellváltás vagy egy kultúraváltás az oktatásban vagy társadalmi szinten létrejön. Gondoljuk a nők szavazatára, gondoljuk arra, hogy 1901-ben a Szél-Kálmán féle törvénynél még több tízezer utca gyereknek kell valamilyen lehetőséget adni. Don Bosco Olaszországban utca gyerekek tömkelegét gyűjti egybe, vagy előtte Kalozanci Szent József. Az, hogy a gyerek nem egy hatalomtechnikai eszköze az iskolának és a tanárnak. Tovább megyek. Az, hogy az Isten képünk nem egy tekintély elvű büntető Isten, amely lecsapódik a büntető tekintély elvű pedagógus képbe, amely bármit megtehet a rábízottal, hiszen a nevelésben minden megengedett. Ez még akkor is egy nagyon új és friss gondolat, hogyha katolikus egyház nagy szentjei már Szent Ágoston óta ezt mondják. Mit mond Szent Ágoston? azt mondja, hogy szeretettel kell nevelni. Mit mond Szent Bernát, hogy szeretettel kell nevelni? Szent Ágostontól a Schönstatti mozgalomig, ketten ihatyái, egyébként a nagygondolkodók és szentek nem tekintély elvű pedagógus képet állítanak elénk. Mégis a hagyományos pedagógus kép valójában mindent megtehet a gyerekkel. Nagyon fontos, de ez egy nagyon sok türelmet igénylő munka, ahol még nagyon sok ember el fog bukni. De nagyon fontos nap mint nap azt a modellváltást szorgalmazni, hogy a gyerek az Isten képmása, a gyerek az Isten edénye. Ehhez restauratív technikákat kell tanítani az órán. Ehhez képezni kell a pedagógusokat. Ehhez nagyon szigorú törvényeket kell hozni. Ehhez olyan etikai kódexeket kell elfogadniuk a tantestületeknek, amely etikai kódex alapján a tanár büntetendő. Dobszai Bence atya mondta egyszer az egyik előadásában, hogy ő tud arról, és végcsinált olyan ügyet, ahol az elkövetőt fölmentették az állami jog szerint, de a Vatikán elítélte. Nagyon sok ilyet tudunk. Az egyházmegyéknek nagyon szigorú, elérhető, bejelentő felületeik vannak, amely felületek még mindig lényegesen több anonimitást és méltóságot kölcsönöznek, mint mondjuk, hát láttuk ebben az évben, ahogy az a gyermekvédelmi intézményeknél, megy az állami szabályozásnál is szigorúbb jelen pillanatban a katolikus egyháznak a szabályozása. Kell látni, hogy ez egy lassú folyamat. Ott kezdődik, amikor a tanár néni nem meri azt mondani a 10 éves gyereknek, hogy szedd már össze azt a löttyet, hasadat, meddig fogok itt várni. Ez a mondat az elkövetkezendő 8 évre annak a gyereknek a bulimiáját aláírta. Vagy az a mondat, amikor azt mondjuk, hogy ilyen kedvesen. Egy kicsit az egyik szemeddel jobbra látsz, mint a másikkal. Nem kéne ezt a cuki kancsalságodat azért elvinni orvoshoz? És akkor azt hiszük, hogy ahelyett, hogy beivattuk volna a szülőt, és azt mondtuk volna neki, hogy édesanyja, úgy látom, hogy a gyereket ez zavarja. Vagy amikor kiírja az igazgató, hogy ebben az iskolában már pedig nem foglalkozunk a pedagógiai szakszolgálatokkal. Vagy amikor a rend és fegyelem nevében kilökjük az egyébként hihetetlenül okos ADHD-s gyerekeket, kb. 8 évesen a társadalomból, és akkor az ahelyett, hogy kutató lenne, ahelyett valami drogbandába tömörülve fogja elvégezni esetleg az esti iskolát. Nagyon sok ilyet tudnék mondani. Ezek napi történetek mindenhol. Mindenhol. Tehát Magyarországon azért a gyermekvédelmi jelzőrendszer és ellátórendszer lényegesen fejlettebb, mint nagyon sok helyen, és szerintem több gyereket is fölvesz. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És akkor tényleg az általánosról beszéltünk. Tehát akkor még nem beszéltünk a hátrányostól, és nem beszéltünk a veszélyeztetettségről.
Kedves hallgatóink, már a műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztője Papildikó, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes!